Úr Jézus nevében nagyon sok szeretettel köszöntelek én is benneteket, és az előző bizonyságtétel jól megalapozta azt, amit én is szeretnék majd folytatni. Tegnap este baráti közösségben beszélgettünk, és valaki egyik vendégházaspár közül megkérdezte, hogy holnap miről fogsz prédikálni. És valahogy éreztem a kérdésben azt a fajta célzást, hogy ugye a második hivatásomhoz illően biztos valami házassággal, vagy gyerekneveléssel, vagy kapcsolatokkal, vagy tudom is én, mivel kapcsolatos lesz a mai ige hirdetés, és mondom neki, hogy nem arról fogok beszélni, amire gondolsz. Egyszerűen azért, mert annyi ilyen jellegű szolgálatom van, hogy olykor már unom saját magamat hallgatni. Múlt héten kibeszélhettem magam egy ilyen házaspári tréningen, úgyhogy most ma témát váltok vissza az eredeti hivatásomhoz, a lelkipásztor meg az ige hirdetői hivatáshoz. És hát talán nem lepnek benneteket, hogy én ma délelőtt Jézus Krisztusról fogok prédikálni. Ez nem gázít, ugye? Tehát, hogyha őról a fogok igét hirdetni, akkor jó van. Azért kérdem ezt tőletek, mert higgyétek el, hogy van Magyarországon egy-két olyan gyülekezet, amelybe lehet, hogy rövid úton eltávolítanának a szószékről, hogyha én ezt mondanám, hogy ma örülhettek, akkor ma is Jézus Krisztusról lesz az ige hirdetés, vagy róla szól. Mondok erről a gyülekezetről egy pár gondolatot nektek. Ma alakul meg Budapesten. Magyarra lefordítva a neve azt jelenti, hogy vasárnapi közösség. Eddig jó hangzik, ugye? Hát mi is egy vasárnapi közösség vagyunk sajnos. Időnként jó volna, hogyha hétköznap is meglátszana rajtunk, hogy azért közösségben vagyunk egymással, meg az Úr Jézus Krisztussal. Ennek a gyülekezetnek a létszáma a mai napon hasonlítani fog ahhoz, mint ami az első pünköstkor történt Jeruzsálemben. Meg fog duplázódni a gyülekezetnek a létszáma. Azért, mert Budapestet is beleszámítva, világszerte 33 városban fog ez a gyülekezet ma létrejönni. És képzeljétek el, hogy kik az alapítói. Megpróbálom nektek bemutatni őket. Egy nagyon szimpatikus házaspárról van szó. Van nevük is, Sanderson Jones és Pippa Evans, talán, ha jól látom olvasni, a szemüvegem megint elhagytam valahol. És tudjátok, hogy mi a hivatásuk? Humoristák. Na, valaki belenézett a jegyzetembe. Szóval humoristák. Ha rájunk nézünk, a fiatalembernek elég krisztusi ábrázata van, de nem az. De nem az. A hölgy egy kicsit savanykásan néz rá, hát ugye a befőzésnek az időszakában ez se meglepő. És azért hívják létre ezt a magyar nyelven vasárnapi közösséget, mert azt mondják, hogy úgy kellene nekünk élni, hogyha már nem bizonyítható be szerintük, hogy létezik egy Isten, Jézus Krisztus. Hogyha ez nem bizonyítható be egyértelműen, akkor mi a csodának éljünk úgy, mintha lenne örök életünk. Akkor éljünk úgy, mintha ez az egyetlen életünk lenne, így minden percünk értékesebb és édesebb lehet, szó szerint idézem őket, így érvel ez a Sanderson. És azt mondja, hogy ebben az általuk ateista egyháznak nevezett közösségben lesznek közös éneklések, fölfedezték újra, lesznek felolvasások, azt nem tudom, hogy honnan, mert biztos, hogy nem a Bibliából, lesznek érdekes előadások, mert lehet, hogy ebben újat tudnak hozni, meg lesz együtt sütizés. Ez meg egészen jó hangzik, főleg az ilyen fogyásnak indult alakoknak, mint amilyen én vagyok. Szóval ez egy szimpatikus dolog. És azt is a zászlójára tűzte ez a leendő gyülekezet, hogy a ma elnéptelenedett embereknek egy jó, tartalmas vasárnapi közösséget biztosítsanak. És ez a jelszavuk, élj szebben, segíts gyakrabban és csodálkozz többet. Most én is csodálkozom. Ugye nekem nagyon szimpatikus ez a gyülekezet, meg is fordult a fejembe, hogy ide jöjjek, hogy inkább oda menjek az alapító alkalomra, aztán maradtam ennél. Különösen azon csodálkozom én nagyon, ha már róluk, az ő jelszavukról van szó, hogy közösséget alapítani Jézus Krisztus nélkül. Egyházat alapítani Jézus Krisztus nélkül. kikiáltani az ember életéről, és megcélozni ezt a vélt tulajdonságát az ember életének, hogy ez az élet egyetlen, elkezdődik valahol, és aztán tudjuk jól, hogy véget ér valahol, amikor én pedig egy olyan Krisztust ismerek, aki nekem azt mondja gyerekkorom óta, hogy neked van egy örök életed. És tudjátok, biztos vagyok benne, hogy sokan azt fogják mondani ma Budapesten, hogy nekünk ez szimpatikus. Hát a problémáimról van szó. Közösséget biztosítanak. Tényleg ez a Jézus, ez egy olyan megfoghatatlan személy, fogalom, létezett, nem létezett, hát mond mindenki mindent ezzel kapcsolatban, nincs erre nekünk szükségünk. Én meg azt mondom nektek, kedves gyülekezet, hogy hadd beszéljek én ma nektek Jézus Krisztusról. Mégpedig egy olyan Jézus Krisztusról, akivel kapcsolatban ott van bennem az a kérdés is, hogy például milyen lenne ma ez a Jézus. Tudom én őt képzelni. De ha már az előbb, ugye Sandersonék is azt mondták, hogy valamiből ők is fognak olvasni, akkor én meg a Bibliából hadd olvassak egy igét, egy jól ismert gyönyörű János evangéliumának a 16. fejezetéből, ahol Jézus azt mondja az 5. verstől, hogy most elmegyek, aki elküldött engem és közületek, senki sem kérdezi tőlem, hogy hová mégy. Mivel ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a szívemet, szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Ebből az igéből már azért tisztán látszik az, hogy miközben Jézus Krisztusról, az ő személyéről és arról, hogy milyen lenne ma ő, próbálunk együtt gondolkodni, meg próbálunk igazságokat megfogalmazni, tudnunk kell azt, hogy Jézus Krisztus hol van. De hagyd tegyem föl nektek ezeket a kérdéseket, mert úgy gondolom, hogy olykor-olykor fölvetődnek bennünk ezek a kérdések, és jó, hogy fölvetődnek. Hozzáteszem már itt a legelején, hogy nem az a legfontosabb kérdés, hogy milyen lenne ma Jézus Krisztus. De azért valamilyen szinten fontos kérdés. Most ezek a kérdések sorba így hangoznak, hogy hol melyik nemzet fiaként születne meg? Megfordult már a fejetekben? Vagy kik lennének a szülei? Olyan ács meg háziasszony, mint József és Mária? Egy tiszta, fiatal lány lenne ma is? Vagy milyen hivatást gyakorolna ma? Ha megszületne mondjuk itt Magyarországon, milyen hivatást gyakorolna? Egyáltalában gyakorolna hivatást, vagy bemenne az önkormányzatba és verni az asztalt a segélyért? Vagy milyen ruhában járna? Asszimilálódna, beépülne abba a trendbe, ami manapság divatos, és azt mondaná ő is, mint sok keresztjén társunk, testvérünk mondja, hogy akkor eredményes a missziónk, hogyha pontosan olyanok vagyunk, mint a környezetünk. Milyen közlekedési eszközöket venne igényben? József Szamarán menne? Vagy Lada Szamarán? Hát az se nagyon van, már elég lefutott dolog a Lada Szamara is. Hogy közlekedne például? Kik lennének a barátai? Olyanok, mint régen, vagy esetleg olyanok, mint én, vagy te? Kiket hívna el a tanítványainak? Azt mondaná, hogy nekünk, vagy nekem azok, akik most itt ülnek, jók, minden bele fiúk, lányok, ilyenek kell, hogy legyetek. Vagy ránk nézve azt mondaná, vagy rám nézve azt mondaná, hogy keresek helyetted mást. Mert annyira tudod már a szakmát, annyira benne vagy már ebbe az egészbe, hogy nem lehet veled kezdeni semmit. Egyszer az egyik zenetanárom, amikor anyukám érdeklődött a zenei előmenetelemet illetően, nagyon diplomatikusan ennyit mondott neki, hogy hát kell a srácnak felejteni. Pedig ő azt várta a szegény feje, hogy azt fogja mondani, hogy jól halad, és szívja magába a tudást, azt mondta a tanár, hogy kell neki felejteni. Mert hogy elég sok sületlenséget begyakoroltam magamnak, amit előbb el kell felejteni. Aztán kiket mondanám a boldognak? Ugyanúgy azokat, akik sírnak, meg tudnak sírni, meg szegények valamilyen értelemben, vagy rám nézne és azt mondaná, hogy olyan a boldog, mint te. Vagy ránézne egy sikeres menedzserre, és azt mondaná, hogy az a boldogság. Vagy ránézne egy divatos hölgyre, egy dekoratív hölgyre, és azt mondaná, boldog vagy. Vagy ránézne egy politikusra, és azt mondaná, hogy boldog vagy, mert. Vagy ma is a színfalak mögé látna Jézus Krisztus. Milyen példázatokban beszélne? Elmondaná újra a magvető példázatát? Vagy esetleg másról beszélne? Arról, amit értesz? Milyen lenne az egyház, amit építeni kezd? Olyat, amit mi építünk? Én Tánzáron, ti itt. Vagy olyan, amilyet az előbb említett házaspár jókedvében Budapesten meg másik 33 nagyvárosban létrehív a mai napon. Milyen lenne az egyház, amit felépít? Ragaszkodna ahhoz, amit a mennyei atyával megfogalmaztak, hogy ez az egyház? Aztán kik lennének az ellenségei? Azok, akik régen? Vagy olyanok, mint én? És kik feszítenék keresztre? Azok, akik régen, vagy olyanok, mint én? Szóval azt mondom nektek, hogy nagyon nagy kérdés ez, hogy milyen lenne ma Jézus, de van ennél egy fontosabb kérdés, és ez pedig így hangzik, hogy milyen lennék én, ha személyesen ismerném Krisztust. Nem akarom a gondolatot eljelentékteleníteni, még akkor sem, tudjátok, ha személyesen ismerjük Jézus Krisztust. Mert ott él az életünkben, a hitünkben, a gondolatvilágunkban, tükröződik a cselekedeteinkben, megnyilvánul a szavainkban, és ezernyi módon tudjuk őt megélni és bemutatni. Akkor is azt kérdezem, hogy milyen lenne, ha most bejönne ebbe a gyülekezetbe, és csendesen leülne valamelyik ürességre. És rád kérdezne, meg rám kérdezne, és össze kellene vetni az életünket azzal, amit ő gondol rólunk, és azt, amit mi vallunk magunkkal kapcsolatban. Szóval ezek lehetnek izgalmas kérdések, testvéreim, de jó volna, ha elgondolkodnánk azon, hogy kell-e nekünk valamiben változni, kell-e nekünk valamiben formálódnunk. Arról a kérdésről szeretnék majd a későbbiekben beszélni, testvéreim, és ne lepődjetek meg ezeken a képeken, hogy arctalan Krisztus képeket választottam a mai napra. Mert nem a vonások a fontosak, nem ezekről szeretném, ha gondolkodnánk, hanem ezeknél jóval fontosabb kérdésekről. Az egyik ilyen kérdés számomra az, testvéreim, hogy amikor az előbbi gondolatokat végig pörgettük, akkor ugye azt mondtam, hogy ezek fontos kérdések, de annyira mégsem azok. Azért mondtam ezt nektek, mert az evangélium, ugye Jézusnak és a megváltásnak a története, az nem ismételhető, és nem újrajátszható sztori. Passió, de nem passiójáték. Nem arra van, hogy évről évre újra játsszuk, végig pörgessük ezeket a gondolatokat, hanem azt kellene megértenünk a keresztény hittel és Jézus Krisztus személyével kapcsolatban, hogy ez egy egyszeri esemény, de következményeiben máig és mindörökké ható történet. Folyamatában kell értelmeznünk Krisztus történetét, mert ugye tudjuk mindannyian jól azt, hogy Jézus története nem Betlehemmel kezdődik, és mondjuk nem a mennybe menetellel vagy a Golgotával ér véget. Hanem az, ami előtte történt, ami Betlehem előtt történt, és amiről azért vannak utalások a Bibliában, az számunkra ugyanolyan fontos, mint az, amit az evangéliumok megörökítenek, de számunkra ugyanolyan fontos az is, amit az imént olvastam fel az igéből, hogy Jézus azt mondja, hogy elmegyek a mennybe, helyet készítek, és jobb nektek, ha én elmegyek, mert ez egy folyamatos történet, nem szakadt meg Jézus története, ma is zajlik. És hogyha, tudjátok, ez így van, akkor végig kell gondolnunk azt, hogy miért is szeretünk mi leragadni, és folyton ünnepet kerekíteni bizonyos események köré Jézus személyével kapcsolatban. Miért várjuk annyira például azt, hogy az ő születését, a születésnapját megünnepeljük? Miért várjuk azt annyira, hogy jöjjön a húsvét, és megünnepeljük halálát meg a föltámadását, vagy a mennybe menetelt? Ezeket a kérdéseket is jó, ha átgondoljuk magunkba, és nem szűkítjük le ennyire Jézus történetét, hanem azt mondjuk, hogy a Jézusról szóló sztori, az most is ott zajlik ebben a világban, és a másik világban, amit nem látunk. És hogy ennek következményei, kihatásai vannak az életünkre nézve, mind a mai napig, és az is lesz. Nagyon árnyaltan szoktunk arról a kérdésről beszélni, hogy ki ma számunkra Jézus? Hol van, és miért éppen ott? Hadd mondjak erről nektek egy pár gondolatot. Azért van ez így, mert melyikünk szeret például hallani arról, hogy mind a mai napig például az imádság, én csak apró szemelvényeket vagy mozzanatokat emelek én ki ebből a nagyobb összefüggésből vagy igazságból. Melyikünk szeret hallani arról, hogy mind a mai napig az imáink, és mi magunk is, állandó képviseletre szorulunk a mennyei Atya előtt. Tegnap este játszottunk egy nagyon jó játékot, egy társas játékot. A legnagyobb kaland, amit el tudtok képzelni, az van ebben a játékban, egyházat építeni. Egyházat építeni egy olyan terepen, ahol ott van a köves talaj, ott van a tövises talaj, ott van mindaz, amit tönkre akarja tenni ezt a gyülekezet kezdeményt. És egy olyan karaktert csíptem meg a tegnap estén ebben a játékban, körülbelül így lehetne mondani, hogy az imaharcos. Hú, de égtem magam előtt. Hol vagyok én ehhez? És ráadásul ugye minden egyes dobás úgy alakult, hogy ezeket az ima kis kockákat egyre többször kaptam, már torony nőtt előttem, jaj, de jó, mondom, hát éghetek magam előtt rendesen, mert nem vagyok én akkora imádságos ember sajnos. És még amit elmondok, az is úgy van, ahogy mondtam az előbb, hogy hát az Jézusnak át kell azt sokszor fogalmazni, mert nem arról szól, amiről kellene. És nem a Jézus akaratával egyező nagyon sokszor, mint ahogy sokunk imádsága sajnos nem olyan, amilyennek kellene lenni. Vagy félelmetesen azt is látni, testvéreim, hogy amiről, vagy pontosabban akiről Jézus beszél a felolvasott igében is, a Szentlélekről, az annak bennünk való teljességéről, ugye a bennünket teljesen birtokba vévő erejéről, olyan kevés keresztény testvérünk tud hitelesen tanúságot tenni, mert hogy sokaknak csak ilyen elmélet, ilyen nagyon árnyalt találkozása volt ezzel a lélekkel. Tegyük fel a kérdést ma is, hogy ez a lélek ez áthűtött bennünket, áthatotta az életünket, átformált bennünket. Úgy látunk, ahogy ez a lélek engedne bennünket látni, hogyha uralkodhatna bennünk. Vagy még egy kérdés, hogy, és ezt is sokszor látom magamon, hogy nem csak átgondolni kell, hanem meg kell vallani az Isten fia jelenlétében, hogy nagyon nehéz szembesülni például azzal a hagyatékkal, amelyet Pál apostol összegyűjtött egy csokorba a Filippi levél második fejezetében. Mi úgy szoktuk elfújni, már a gyerekeink is tudják, a legkisebbek talán még nem, de aztán hamar megtanulják a Biblia iskolába, vagy a vasárnapi iskolába a Krisztus himnuszt. De el tudnánk mondani fejből ma is, hogy milyen indulat legyen bennünk, és hogy miért, és hogy ennek mi a lényege. Szóval ezzel szembesülni az indulattal, ami benne megvolt, és bennem megvan, vagy hogy mi az önmagunknak a megüresítése, a másokért való szolgálat, vagy az az emberség, amely Krisztusban megvolt, lehajló módon, önzetlen módon, benned megvan, bennem megvan. Mit jelent az alázat? Folytatja tovább Pál apostol ebben a Filippi ige szakaszban. Mit jelent az Istennek való engedelmesség, mint halálig? Olykor azt látom, vagy talán gyakran, hogy mintha egyfajta túlélő próbának látnánk ezt az életet, túlélni valahogy. Lehetőleg minél tovább, minél eredményesebben. Jézus valami más mond erről. Vagy amikor látjuk, hogy olykor egy-egy máskor meg sok térd meghajlik előtte, és egyre több nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére, akkor a te térded, az én térdem meghajlik, és vall a nyelvem. Elmondja az én nyelvem Jézus Krisztusról azt, amit megtapasztaltam, megéltem, ami már nem elmélet, hanem bármikor számon kérhető az én életemben, a tiédben, vagy bármelyikünkében. Mindenkor legyetek készek számot adni a bennetek élő reménységről, olvassuk az igében. Készek vagyunk erre? Mert tudjátok, testvérek, lehet a Jézus életéről, annak a mostani szakaszáról így is gondolkodni, és tanácsolom, hogy gondolkodjunk így, hogy megvizsgáljuk és megítéljük saját magunkat. Azért, hogy ne jussunk az ő ítélete alá. Nekünk a kezünkben ott van az a lehetőség, hogy rálátást kapunk saját magunkra, a magunk életére. És ebben a szembenézésben megvizsgálhatjuk magunkat, és megítélhetjük magunkat, és akkor nem jutunk ítélet alá. Van kegyelem, van föloldozás. És lehet úgy is, amit viszont egyáltalán nem tanácsolok senkinek, hogy kenész szívvel ellenállunk mindannak, ami pedig mássá formálhatna bennünket. Kenész szív gondolata, az végigvonul a Biblián. Mindig voltak olyanok, sajnos, és vannak a mai gyülekezetekben is, akik nem hajlandóak erre a kenész szívre ítéletet mondani magukban. És nem hajlandóak azt az imádságot elmondani, hogy vagy tiszta szívet, vagy egy másként dobogó szívet teremts bennem, ó Isten. Pedig mekkora szükségünk lenne rá. Másként zakatolna az egyháznak a gépezete a mai világban. Van egy gyönyörű szép ige, majd a legvégén ki is fogom vetíteni ezt az igét, hogy ennek emlékével a szívünkben és az értelmünkben menjünk majd tovább, amely úgy hangzik, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És ha ez így van, akkor más formában, mint hajdan, de, és itt ismét hadd mondjak egy kisebb felsorolást azzal kapcsolatban, amit Jézus Krisztusról tudunk, és ami igaz. Szóval más formában, mint hajdan, de ma is itt jár közöttünk. Van egy, ha jól tudom, amerikai festő, aki kilépett abból a megszokott körforgásból, hogy Jézus életét a régi gondolatmenet vagy terminológia szerint ábrázolja, és beleillesztette Jézus köntösös, sarus, kicsit poros vándorrabbis személyét a mai kor különböző összefüggéseiben. Van egy olyan kép, ami rendkívül megragadott engem, egy dúsgazdag fiatalember egy nyitott tetejű Porsche-ban ül, ki van az ajtaja az autónak nyitva, és Jézus így kedélyesen rátámaszkodik a motorházra, és beszélgetnek. Másikon van egy házaspár, aki kullog a mezőn keresztül, és Jézus odaáll melléjük, aztán elébük áll, és átveszi tőlük a csomagokat, és mennek a vasútállomásra. És van egy, ami akár a samáriai asszony története is lehetne a mai kor értelmezésében, amikor egy kifestett prostituált mellé ül le Jézus egy padra, és beszélgetnek, és nem tör össze a világ. Tudjátok, hogy miért? Azért, testvéreim, mert Krisztus nem az ünnepeink Krisztusa, hanem a hétköznapjainknak a Krisztusa. Ott van azokban az életeseményekben, amelyben el nem tudod képzelni, hogy ott van veled. Csak azért imádkozol, hogy Istenem, egy picit érezném már meg azt, hogy gondolsz rám, vagy teszel értem valamit, és csoda tudja, hogy mi csak történne már valami, amiben rád ismered. És ott van melletted. Viszi a batyudat, beszélget a problémáidról, vagy mondjam azt, hogy ma is gyógyít. Vagy ma is képes föltámasztani, és nem nála van a hiba, hogy nem gyógyulunk meg, vagy nem támadunk föl. Egy bizonyos értelemben lehet, hogy nálunk van a probléma. Vagy ma is ugyanúgy keres téged meg engem a bűneinkben, mert elhiszitek, hogy vannak. Ha jó lenne a vasárnap délőtt úgy ülni itt a gyülekezetben, vagy állni, vagy úgy dicsőíteni, fölemelve a kezünket, hogy tudjuk azt, hogy egy tiszta, fölszabadult, sallangmentes életet tudtunk ma idehozni. Nem sikerült ma reggel se. Megborotválkozni sikerült, úgy, ahogy megfürödni is. Nyakkendőm is volt reggel, de aztán a Laci feloldozott, én meg a nyakkendőt. De meg tudom mutatni bárkinek, tehát ki van az autóban, tehát tényleg van. Szóval vannak bűneink, meg ami ennél is nagyobb baj. Van egy sokszor igazinak tűnő, de legtöbb pontján meg nagyon is hamis vallásosságunk. És ez se jobb, mint a bűnök. Ebből is valahogy meg kellene szabadulni. Sikerül ez nekünk? Jó volna, ha sikerülne. Vagy azt is tudjuk Jézusról, hogy minden korosztályban keresgélt, amikor a Földön járt. És te hiszed, hogy keres ma is, hogyha fiatal vagy, és belefeledkeztél az életednek a vélt korlátlanságába, hát ilyenkor minden szabad. Nem szabad mindent, de azért szeretnénk, ha mindent szabad lenne. Szóval keres egy ilyen helyzetben is, de keres akkor is, ha már úgy gondolkodsz a magad személyéről, hogy elvégezteted benne minden, ez már nem hozhat semmi újat, semmi jobbat, nincs benne változás, vagy változásnak árnyéka sem, akkor is megkeres. Azért keres meg, mert bármennyid is van még hátra az életből, ő a jövődnek a Krisztusa. Mint ahogy az előbbi esetben azt mondtam, hogy a hétköznapoknak a Krisztusa, most meg azt mondom, hogy a jövődnek a Krisztusa. Nem a múltadé. A jövődé. És keres akkor is, hogyha Zákeusként élsz ebben a világban. Tudjátok, ugye volt az a kisember, aki olykor sokat gondolt magáról, aztán megkiderült, hogy nem kívülről a legkisebb, hanem belülről icipici ez az ember. Szóval keres, hogyha egy olyan Zákeus vagy, aki csak egy rejtőzködő, kíváncsiskodó akarsz maradni a Krisztus gyülekezetében. És keres akkor is, ha önmagadtól, meg az életből is már megcsömöltél, eleged van. Abból, aki vagy, abból, amit az élet eddig adott, vagy ezután tartogat neked. Erre meg azt mondom, hogy Jézus Krisztus a kérdéseid, a kétségeid, a hitetlenséged és a félelmeid Krisztusa szeretne lenni. Mint ahogy az is, csak kérdés az, hogy kiteljesedik-e ez a gondolat a te életedben. Aztán hadd mondjam még róla azt, hogy ott jár az útjaidon. Pontosan úgy, mint ahogy számomra egyik legkedvesebb történet a Bibliából, az Emmausi tanítványok története. Pontosan úgy ott jár az útjaidon, mint hajdan az Emmausba igyekvőknek az útján. Azt mondod, jól ismered az útjaidat? Tudod, hogy hol kezdődnek, merre tartanak, hány lépést tettél meg rajta, tudod a céljaidat, sokszor ezt szoktuk mondani. És amikor Jézus melléd áll, akkor meglepő módon tényleg nem kezd el kritizálni, csak kérdez. Csak beszélget veled, és bárki is vagy az előbb felsoroltak közül, ő meg fogja törni számodra a kenyeret. Amikor elérkezik az életedben egy pillanat, amikor meg kell állni vele együtt, és nincs tovább hová menni, akkor Jézusnak már csak egyetlen mozdulata van feléd, az, hogy megtöri a kenyeret, és nem csak az úrvacsorában, hanem rágondolhatsz, és benne, vagy ráismerhetsz, valahányszor egy karé kenyeret a kezedbe veszel, akár vajjal van megkenve, akár margarinnal. Mert ez a kenyér emlékeztet. Egy megtört életű, megtört testű Krisztusra, aki a te Krisztusod. És aki ott van az útjaidon, és azért töri meg a kenyeret a szemed láttára, hogy végre felismerd, hogy ő megkeresett és meg is talált téged, és más lehet az utad innentől. És aztán mi az, amit még tudunk róla? És aztán lassan a végére is érünk. Az egyik, amit tudunk róla, és ezek már csupa nagyszerű dolgok, testvéreim, ebben már nincsenek ilyen sötét árnyalatok, vagy komora felhangok. Amit tudunk róla, de olyan ritkán jut sajnos eszünkbe, hogy ő építi a mennyei otthonod. Na most erre gondoltál ma már? Azzal szoktunk szembesülni naponként mi is, 3 éve építjük a házunkat, talán 23 múlva kész lesz, nem tudom. Szóval azzal szembesülünk mindig, hogy építjük a házunkat, csinosítjuk, bővítjük, olykor ez jó sikerül, máskor kevésbé. És gondolunk rá, hogy valaki meg a mennyei otthonunkat építi. Lehet, hogy akkor nem killódnánk annyit itt a lentivel, hogyha többet gondolnánk az odaát valóra, hogy ott is épül valami. És talán ahhoz is hozzájárulhatnék valamivel. Vagy amikor reggel magunkra kanyarítjuk az öltönyünket, felöltözünk, eljövünk imaházba, gondolunk-e arra? Gondoltunk-e ma reggel arra, testvéreim? Hát én persze, mert hát ugye tudtam, hogy miről akarok beszélni, hogy valahol már szabják rád, méretre készítik a fehér ruhádat. Nem azt, amiben bemerítkeztél, vagy amelyben majd bemerítenek, hanem egy másikat, egy tiszta fehéret, amit bárhogy akarsz, de soha nem fogsz már beszennyezni. Készítik ezt a mennyei fehér ruhádat, Bibliája szépen fogalmaz, amelybe öltöztetnek oda át. Gondolj erre sokat. És gondoltál-e arra, amikor reggel mondjuk az ujjadra húztad a karikagyűrűdet, nekem nincsen több, vagy föltettétek az ékszereiteket, vagy beültve az autóba ellenőriztétek, hogy ott van-e a személyi igazolvány, amit már Bródy János is megénekelt 200 évvel ezelőtt, ami gyakorlatilag azonos ővele, nem tudom, ott apró identitás problémák lehettek Jánosnál. Gondolsz-e arra, hogy valaki már a kezébe vette azt a bizonyos fehér kövecskét, amelyre rávési az új nevedet? Kalapál rajta, dolgozik rajta. És formálódik a te új neved, amit senki nem ismer, még te se. Ő már tudja, hogy mit gondol rólad, és ki vagy te az ő szemében. Vagy egy másik, hogy valaki írja rólad a könyvet. Itt a földön a legtöbbünk élete, tettei alig hagynak nyomot maguk után. Valaki egyszer nagyon szomorúan azt mondta, hogy rólam legfeljebb annyit fognak írni, ami ráfér egy fejfára. Élt 71 évet, nem tudom, hogy találta ki magának, hogy annyit élt, mert ezt még ugye életében mondta, azért tudom idézni. Mi mondok ilyet? Mit gondolsz arról, testvérem, hogy te, aki úgy gondolkodsz magadról, hogy nem vagy annyira fontos ebben a világban, jöttél nyom nélkül, ugyanúgy tűnsz el belőle. Esetleg olykor a békehírnökben megjelenik veled kapcsolatban egy rövid gondolat, bemerítkezett, férhez ment, megnősült, bemutatták a gyerekét. Emlékszem rá, hogy az egyik házaspári hétvégénken egyszer ott volt egy nagyon neves személy, úgy hívják, hogy V. Kulcsár Ildikó, a Nőklapja újságnak az egyik főszerkesztője, látom, hogy azt várjátok, hogy majd dicsekszek, tényleg azt fogok. Jól áll ez nekem nagyon, és hát készített egy riportot velünk, meg olyan, olyan jó beállított fotók, tudjátok, amin senki nem szeret szerepelni, olyanok készültek rólunk, és hát azt mondta, hogy majd megjelenik valamelyik békehírnökben, Nőklapjába ez a cikk, és megjelent. Na mondom a feleségemnek, ma a lábam ki nem teszem itthonról, mert hát mondom, hát azt az égést, hogy fél ország tudja, hogy benne vagyunk az újságban. Ritkán adatik meg az embernek ez az élmény, de nem is ez a fontos, hanem az, hogy valaki írja a könyvet rólunk, akárki vagy, akármilyen kicsi, akármilyen jelentéktelen, akármilyen sikerületlen, akárhány kudarcod volt ebben az életben, meg bármennyi fog még ezután rád következni, valaki írja rólad a könyvet. És tudod, hogy miért? Azért, mert annyira fontosnak tart téged, hogy minden tetted följegyzésre kerül. Ez nem egy olyan jegyzőkönyv, ne gondoljátok, hogy Jézus vagy valamelyik megbízottja rágja a ceruzát egy felhő szélén üdögélve, és írja rólad az összes rosszat, hogy megint megláttam valamit. Na, jó baptista, ezt is följegyezzük róla. Nem erről szól ez a könyv, én úgy gondolom, hanem valahogy azt látom én ebben a képben, ami ott van már az Ószövetségben is, hogy írják ezt a könyvet, de a neved az a tenyerébe van vésve. Nem tollal, nem ceruzával, bele van vésve, kitörölhetetlenül. És soha ne gondolt, hogy egy apró széljegyzet vagy előtte a világ krónikájában. Nem így van. Fontos személy vagy, így gondol rád. És így szeretné, ha te is gondolnál magadra, mert egy vagy a gyermekei közül. Jézus abban a mondatában szinte mindent elmondott az ember és az Isten közötti kapcsolatról, amikor úgy tanított bennünket, tanítványait imádkozni, hogy szólítsátok meg az Istent úgy, hogy mi atyánk. Ne azt mondjátok, hogy mennyei atya, de aki atya vagy a Jézus Krisztus, nem, mi atyánk. Egyek vagyunk a gyermekei közül. És akkor így már talán jobban értjük meg, fölértékelődik előttünk az, hogy ugyanakkor testvére is vagyunk egymásnak. Jobban, mint gondolnánk. És még hosszan lehetne sorolni, de itt van előttünk ez a kérdés, hogy ki ma számodra Jézus? Egyrészt eldöntheted te magad is. Mert biztos vagyok benne, hogy sok pontján jó lehet ez a döntés, vagy ez a kép, hogy ki ma számodra Jézus Krisztus. De sok benne a rizikó is. Nagy a kockázat. Elhízzétek nekem, testvéreim, hogy ma ugyanolyan könnyű Istent faragni, mint ahogy régen könnyű volt bármiből Isten képet vagy szobrot ábrázolni. Jézusból is lehet bálványt faragni. Belőle lehet a legjobbat. Hát nagyon hasonlít az igazira. De nem kellene az, hogy faragjunk magunknak Istent, egy darabig imádjuk, majd félrehajítsuk, mert elegünk van belőle. Mert nem segít, és folyamatosan csalódunk benne, mert nem olyan, amilyennek mi elképzeltük. Hanem azt mondom nektek, hogy elfogadhatod azt, amit önmagában fölkínál számodra. És akkor teljesen jó lesz minden. Nem azt mondom, egy pillanatig sem azt mondom, hogy meg fog oldódni egy csettintésre minden problémád. Elkerül minden baleset. Elkerül a szegénység, a betegség, nem lesznek csalódásaid, nem mennek tönkre olykor az emberi kapcsolataid, nem rúgnak ki az állásodból, hogy férj és feleség között nem hidegül meg olykor a hangulat. Nem mondom azt, hogy nem kell olykor az életünkben, akár magunk vagyunk, akár egy közösségnek a tagjai, minden falat az alapokig lebontani, Mert hogy rájövünk időközben, hogy hulladék, lom, szemét volt az, amiből fölépítettünk bármit is. És csak az alap a tiszta. Azt viszont igenis mondom, hogy ha elfogadod azt, amit Jézus Krisztus önmagában kínált föl számodra, akkor az életnek minden öröme és minden kudarca, minden harca és minden győzelme teljesen más fog lenni. Egyszerűen ezért, mert Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Amen.